Példabeszédek könyvének a 8. fejezetéből olvasom a 22. verstől a 36. versig, és utána pedig majd egy új szövetségi részt is. Ebben a szakaszban, a példabeszédek 8-ban a bölcsesség az, aki szól, aki beszél. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges régem. Az ősidőkben formált engem, kezdetben a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem. Mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait. Én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik az útjaimat. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok ezt el. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölői mind a halált szeretik. És János evangéliumának az első fejezetéből olvasok néhány verset. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igaz világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világban. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Fizikai korlátok is, korlátokon keresztül is azt üzeni Isten, hogy próbálja keveset beszélni, mert sokat úgyse bírok. Meglátjuk. Ugye a példabeszédek könyve az Ószövetségben az úgynevezett bölcsesség teológiához, vagy bölcsesség irodalomhoz tartozik, és azt láttuk ebben az évben, hogy... És ezzel is kezdtük, hogy a bibliai bölcsesség az nem valami magas szintű értelmi képességeket jelent. A bibliai bölcsesség nem azt jelenti, hogy valakinek doktori disszertációja van. A bibliai bölcsesség nem azt jelenti, hogy valaki hihetetlenül jó az ő szakterületén. A bibliai bölcsesség valami egészen más. Fordítva ezt úgy is mondhatnánk, hogy lehet valakinek PhD-ja, és különben mégis abszolút elszúrja a kapcsolatait. Lehet valaki fantasztikus szakember egy területen, és közben katasztrofálisak a pénzügyei. Lehet valaki tökéletes kommunikátor, és közben az élet más területén teljes csődöt mond. A bibliai bölcsesség az abszolút gyakorlati. Az gyakorlati életbölcsesség, ezért beszélt példabeszédek könyve végig ilyen témákról, amikkel foglalkoztunk, hogy gazdagság, szegénység, munka, lustaság, családi viszonyok, a barátság, a beszéd, harag, büszkeség, alázat, vezetés, tervezés, visszájkodás, evés, ivás, minden, ami a mindennapi élethez tartozik, az a bibliai bölcsesség nagyon gyakorlati. És ugyanakkor a bibliai bölcsesség sokkal-sokkal több, mint valami gyakorlati dolog. Hiszen újra és újra azt láttuk, hogy nem az a bibliai bölcsesség egy ilyen területen, hogy eztek itt van 5 pont, pipáljátok ki, és akkor működni fog. Hanem mindig láttuk, hogy azért nem egy ilyen rövid és gyors megoldást kapunk az élethez. A bibliai bölcsesség sokkal inkább művészet, sokkal inkább titok. Sokkal inkább arról szól, hogy hogyan vagyunk összhangban azzal, aki a világot teremtette, aki miatt úgy működnek a dolgok, ahogy működnek. Úgyhogy ezen a mai befejező alkalmon nem annyira gyakorlati oldaláról beszélünk a bölcsességnek, bár a végén ennek lesznek gyakorlati következményei, hanem sokkal inkább a bölcsességnek ezt az elrejtett, titkos, játékos valóságát tekintjük. És a felolvasott szakaszok alapján először arról beszélek, hogy micsoda vagy kicsoda a bölcsesség, aki itt beszél hozzánk. Másodszor, mit mond, hogy miért kell őt megtalálnunk? Mi az igazi tétje annak, hogy a bölcsességet valaki magához örelje? Úgy is mondhatnánk, hogy miért nem működik a praktikus mindennapi élet egy sokkal mélyebb szinten megragadott bölcsesség nélkül? És harmadszor, hogyan bontakozik ki ez az ajándék az életünkben? Néhány konkrét dolog, hogy különösen itt adventben, hogy mi szükséges ahhoz, hogyha ez így van, akkor ez működjön, akkor ez ott legyen az életünkben. A bibliamagyarázók egyet értenek abban, hogy ez a példabeszédek könyvének, ez a 8. fejezete, ez egy különleges szakasz a Bibliában. Korábban is megszólal a bölcsesség, mint megszemélyesített személy, beszél így, de itt valahogy túlmegy minden korábbi. Nézzük először, hogy mit mond a bölcsesség magáról. 2 dolgot mond. Az egyik az, hogy mielőtt bármi lett, ő már megvolt. A második, hogy amikor bármi létrejött, ő ott volt. Ez az első. Mielőtt bármi lett, ő már akkor megvolt. Azt mondja, az Úr az ő útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges régen. Azt beszél hozzánk, aki azt mondja utána magáról, én az Úr alkotása vagyok. Azt mondja magáról, az Úr formált engem. A teremtés történet szavaival és képeivel beszél mindenről, ami a Biblia olvasó ember számára teljesen ismert. De nem csak annyit mond, hogy mielőtt bármi lett, én már voltam, én már megszülettem, én létrejöttem, az Úr létrehozott engem, hanem azt is mondja, hogy és miközben minden, ami van, létrejött, én ott voltam. Mivel már előbb megszülettem, én akkor már ott voltam, jelen voltam. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget. Ezek bibliai képek a teremtésről. Amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönt a fellegeket. Amikor felbuzogtak a mélység forrásai. Amikor határt szabott a tengereknek, a vizeknek, hogy a víz át ne léphesse partját. Amikor kimérte a föld arapjait. Mind képek arról, hogy a káoszból hogyan hozott létre Isten egy olyan világot a teremtés során, ami aztán életet tud adni mindannak, ami benépesíti ezt a világot. A bölcsesség tehát azt mondja, én mindennél előbb voltam, és mindenek születésekor ott voltam. És utána tovább megy, és azt mondja, én már mellette voltam az Úr mellett, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam nap, mint nap, színe előtt játszva mindenkor. Kicsoda a bölcsesség? Kedvence voltam, a kedvese voltam, gyönyörködött bennem, gyönyörködtem benne, játszadoztam előtte. Azt érezzük, hogy a bölcsesség beszél szinte része már magának az Úrnak. Eszköz abban, ahogy Isten létrehozza a világot. És ennek nagyon nagy jelentősége van, mégpedig az, hogy ha Isten a bölcsesség által hozza létre a világot, mindent, ami van, ő által a hoz létre, az azt jelenti, hogy Isten az egész világot értelemmel, szándékoltsággal, funkcióval, céllal ruházta fel. És ha valamiért létezik a mai világban tudományos ismeret, bármiféle tudományos kutatás, akár az emberek közötti kapcsolatról beszélünk, akár gazdasági értelemben beszélünk kutatásról, akár természettudományról beszélünk, Ez azért lehetséges, mert a világot mindenhol át meg átjárja az értelem, a logika, az okokozati összefüggések, bibliai szóval, mert a bölcsesség, Isten szándéka, szándékoltsága ott van, jelen van mindenben. Ezért tulajdonképpen, amikor a példabeszédek könyve alapján mi arról hallottunk, hogy mik egy kapcsolatnak például a törvényszerűségei, akkor ugyanarról beszéltünk, amiről más módon ma a pszichológia beszél. Mert ugyanazt teszi a bölcs, megvizsgálja, hogy hogyan működik a világ, és levonja a következtetéseket. Amikor a példabeszédek könyvéről arról beszéltünk, hogy hogyan működik gazdagság és szegénység, akkor valahol arról beszélünk, hogy hogyan működik a gazdaság. Amikor a példabeszédek könyvében arról beszélünk, vagy arról hallunk, hogy mi a vezetésnek, meg a tervezésnek, sokszor így nevezi a királynak a feladata, akkor az ugyanaz, amit ma a vezetéstudományban megfogalmaznak. És azért lehet ma tudomány a bibliai gondolkodás szerint, mert mindent átjár Isten bölcsessége, mert ő ott volt. Ő mindenben ott van. És egyszer csak azt mondja ez a valaki, aki itt megjelenik, és azt mondja, hogy na hát ez én vagyok, ez személyes valóság. Mellette voltam, mint kedvence. És ezért különleges ez a szakasz az Ószövetségben, hogy ki ez, aki ott játszik és gyönyörködik Isten mellett. Ez a bölcsesség, aki mindenben jelen van, mindenben ott van, de közben egy ilyen könnyedséggel van jelen, hogy gyönyörködik az Úrban, játszadozik a szín előtt, sőt, tovább megy. Azt mondja, játszadoztam az Úr földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Bevon minket is a történetbe. Gyönyörködés, szépség, kreativitás, élet, művészet, mindez ott van a bölcsességben. Kicsoda ő? Kicsoda, aki beszél? Kicsoda ez, aki ennyire közel van az Úrhoz, de mégsem ő? És nincs válasz, igazából nincs válasz az Ószövetségben erre. Ami viszont igaz, az az, hogy azok a sorok, amikor János evangélista több száz évvel ezután, János arról kezd el beszélni, hogy ő Jézusról akar beszélni, és be akarja mutatni, hogy kicsoda Jézus, írja az evangéliumát, akkor azok a bevezető sorok, amiket felolvastam, azok a sorok, azok ide nyúlnak vissza. János egy nagyon hasonló fogalmat használ, úgy fordítja a Bibliánk, hogy ige. Görögül úgy van, hogy logosz, és nem véletlenül minden tudomány vége az a mi nyelvünkben is, hogy lógia, nem pszichológia, biológia, meg nem tudom, sok minden. Logosz, ok, értelem, rendező elv, minden, ami ott van az egész világban. Ezt jelentette a görög gondolkodó ember számára a logosz. Ezt a szót használja János, és azt mondja, hogy úgy nevezi, hogy ige. És nézzétek, mit mond. Jézusról akar beszélni, és hol kezdi? Kezdetben volt az ige, a logosz, a bölcsesség. És az ige Istennél volt. Ugyanúgy, mint a példabeszédek könyvben, ott játszik előtte, ott van mellette. És Isten volt az ige. És ő kezdetben az Istennél volt. És nézzétek, így folytatja, minden általa lett. Nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ő kezdetben volt, ő előbb megvolt, mint amíg bármi létrejött. És minden általa jött létre. Benne élet volt, folytatja. Ő az élet teljessége. Benne világosság volt. Értitek? És ez a logosz nem egy hideg racionalitás, nem élettelen természeti törvények megszemélyesítése, mert az élet az élő, hanem valami sokkal több. És akkor, ha felteszük azt a kérdést, de ki ez a logosz? Kiről beszél János? Kiről beszél a példabeszédek könyve? Akkor János egyszer csak tovább megy, és egy felülmúlhatatlan kijelentést tesz. Amikor azt mondja a 14. versben, hogy a logosz, a bölcsesség, az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. A bibliai kijelentés az az, hogy a názáreti Jézus, ez a húsvér ember, ő az a bölcsesség, akiről hallunk, ő az a bölcsesség, aki szól. Ő a világban jelenlévő, elrejtett isteni titok. Ő az, aki mindennek az oka. Ő az, aki mindennek a célja. Ő az, aki mindennek az értelme. Ő az, aki mindent fenntart. És akkor azt meri mondani János, hogy mi láttuk őt. Hallottuk. Vele voltunk. gyalogoltunk vele Palesztinába. Együtt ettünk vele. Végignéztük a halálát. Találkoztunk vele, mint feltámadottal. Ő az. Ez a kijelentés bátrabb, mint amit az Ószövetség mond. Hatalmasabb. És higgyetek el, ez a kijelentés, ez nagyon gyakorlati következményekkel jár. Ez hordozza magában a gyakorlati életbölcsesség, a jól élt élet, minden titkát. Miért? Tegyük fel másodszor ezt a kérdést. Na miért kell a bölcsességet megtalálni? Erre a kérdésre a bölcsesség így válaszol a példabeszédek 8-ban, utána elmondja, hogy ő kicsoda, meg jelen volt, utána azt mondja, ezért fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik az útjaimat. És utána azt mondja, aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, mondja a bölcsesség, az magának árt. Gyűlölőim mind a halált szeretik. Ami azt jelenti, hogy a bölcsesség azt mondja, hogy élet és halál kérdése. Hogy megtaláljuk-e és magunkhoz öleljük-e, vagy nem. És figyelj, hogy miért. Nagyon fontos, hogy megértsük ennek a lényegét, a szívét. Tudnék, arra van szó, hogy amennyiben igaz, hogy ez az isteni bölcsesség mindent átjár a teremtett világban. Azaz mindennek van egy a teremtő által kialakított rendje, törvényszerűsége, értelme, működése. Akkor az, aki ezzel szembe megy, az össze fogja magát törni, ahogy sokszor mondtuk, az elpusztul. Nem lehet szembe menni a dolgokkal úgy, ahogy a dolgok vannak. Ezért figyeljetek, azt mondja a bölcsesség, nem azt mondja a bölcsesség, ha nem engedelmeskedsz nekem, ha nem ölelsz magadhoz, akkor majd az Isten megbüntet. De hogy mondja? Miért? Azért, mert így fogalmaz, aki vétkezik ellenem, magának árt. Magának árt. Aki nem úgy él, ahogy a világ működik, az nem azért kerül bajba, mert majd az Isten megharagszik rá és jól megbünteti, hanem azért, mert a törvényszerűségek ellen megy. És aki ezekkel az isteni törvényszerűségek, bölcsesség ellen megy az élet különböző területein, az biztos, hogy a végén fejjel megy a falnak. És innen érthetjük meg azt a drámát, mert dráma, amiről a párhuzamos helyen János beszél. Amikor azt mondja, hogy ez a logosz, ez az ige, aki testté lett, azt mondja, eljött a világba. Így fogalmaz, hogy a világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Értjük ennek a drámáját, azt mondja János, hogy az jött el a világba, aki által a világ lett. És akkor a világ azt mondja a saját alkotójának, hogy nem kell lesz. Mert Jézust kiteszi az életéből, keresztre feszítik. Mi történik azzal, aki a saját gyökereit, a saját létét tagadja meg? Széthasad, elpusztul, összetörik. De mégis azt mondja János, hogy miközben ez így van, ezért még amelyem az, hogy ezért, ha Jézusról van szó, akkor ebben az összefüggésben Jézus elfogadása, a bölcsesség elfogadása az nem egy ilyen vallásos opció. Az nem azon múlik, hogy ha elfogadod, akkor vallásos, vagy mondjuk így, ha nem, akkor nem. Hanem ha Jézus a bölcsesség, ha Jézus által működik minden úgy, ahogy működnie kell, akkor az ő elfogadása, az ő útján való járása, vele való közösség az alapja annak, hogy beleilleszkedjünk ebbe a világba. Hogy működjön az élet. És a lehetőség ott van, mert azt mondja, hogy ő benne ott van minden, ami az életre szükséges, és azt mondja, hogy miközben a világ nem fogadta be, azt mondja, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ez gyönyörű ez a kép. Akik befogadták a bölcsességet, Jézust, azok Isten gyermekeivé lesznek, azt mondja. Menj egy pillanatra vissza a példabeszédekhez. A bölcsesség ott játszadozik Isten előtt. Gyönyörködik benne. Játszadozik. Mint egy gyermek. Ez arról beszél, hogy az az élet, amit Jézusban magunkhoz ölelünk, arra az életre igaz ez, hogy az az élet bizonyos értelemben szabadság, gyönyörködés, öröm, játék, játszadozás. Nem abban az értelemben játék és játszadozás az élet ezzel a Jézussal, hogy nem halálosan komoly, hogy felelőtlenül csak játszadozunk vele. Nem is abban az értelemben játszadozás az élet, hogy nem lenne alkalmanként nagyon-nagyon-nagyon nehéz. De azt mondja ez, hogy ha Isten gyermeke vagy, ezáltal a bölcsesség által, Jézus által, akkor van egy olyan szabadság az életben. Van egy olyan bizonyosság az életben, aminek a következtében több lesz az élet, mint szükségszerűség. Nem csak azért éled, mert itt vagy és élni kell. És ami által több lesz az élet, mint túlélés. Mert túl kell élni, mert ki kell bírni. És ami által több lesz az élet, mint hogy fenntartsuk magunkat. Tanulni kell, hogy állásunk legyen, hogy pénzünk legyen, hogy együnk, hogy fenntartsuk magunkat. Sokkal több. De ez a sokkal több. Ez a sokkal több. Ez ebben a Jézusban van, aki a bölcsesség és ismeret minden kincsét hordozza, ahogy Pál mondja. Mit jelent ez konkrétan? Ha ezt a kincset, ezt a bölcsességet szeretnénk kibontani az életünkben, mire hív ez bennünket? Hogyan bontakozhat ki ez? Hogyan lesz ez? Hogyan születhet meg ez az élet számunkra? Ami sokkal több, mint túlélés, sokkal több, mint szükségszerűség, sokkal több, mint hajtása a pénzért, meg a kenyérért. Az első feltétel az, hogy elengedjük Istennel kapcsolatban azt az elvárást, hogy neki mindig valami nagyot, hatalmasat és látványosat kell tennie az életünkben. Ha valaki csak a látványos szabadításokban, nagy megrendülésekben képes felismerni Istent, akár azért, mert így élt át korábban, és nagyon-nagyon jó, amikor így éljük át Istent, amikor megtapasztaljuk ez a látványos dolgokban, a nagy történetekben, a nagy szabadulásokban. De ha valaki csak ebben képes Istent felismerni, akkor nem fogja felismerni őt abban, amiről a bölcsességirodalom beszél. Az élet mindennapi ügyeiben és dolgaiban. Kapcsolatok, barátság, család, gyermek, szülő, párkapcsolat, anyagiak, munka, és mindez. Miért? Hát mert ezek a hétköznapi dolgok, de Istennek mindig valami nagyon nagyot kell tenni, hogy azt higgyem, hogy ő tényleg jelen van az életemben. Értitek? Ha valaki számára Isten mindig csak a megrendülések Istene, az valószínűleg képtelen lesz arra, hogy meglássa ezt a gazdag életet, ezt a játszadozást, ezt a szabadságot, mint Isten gyermeke a mindennapokban, a leghétköznapibb mindennapokban. Nagyon fontos Izrael számára, és ezt egy Ószövetség professzor Walter Brüggemann hangsúlyozza, hogy a Bibliában nagyon sok olyan szakasz van most az Ószövetségben is, ahol Isten hatalmas dolgairól olvasunk, és ez nagyon fontos. Izrael hitének a lényege az, hogy rabszolgák voltunk Egyiptomban, hogy halálra voltunk ítélve. És Isten eljött és megszabadított minket, és kiszabadított minket Egyiptom a fáraó, a halál hatalmából. Átvitt bennünket a vörös tengeren, és szövetséget kötött velünk, és bevitt minket abba az országba, amit ígért. Ez mind szabadítás. És abban az országban is hányszor és hányszor azt élik meg, hogy elfordulnak Istentől, hűtlenek az Istennel kötött szövetséghez. Isten ellenségeket enged rájuk, az Úrhoz kiáltanak, és Isten megszabadítja őket. Nagyon fontos ez a bibliai hitben. De mégis azt mondja Brüggemann, hogy de a bölcsesség teológia meg a bölcsességirodalom arról beszél, hogy akkor is tudjunk közel lenni Istenhez, amikor nem ezek a nagy dolgok történnek az életünkben. Amikor nem a nagy szabadítások vannak. arról beszél, hogy Isten akkor is jelen van, és gyönyörűen berendezte ezt a világot nekünk, és ott van a dolgokban, amikor nem éljük át. Mert nem annak van az ideje, a hatalmas dolgot. Egészen konkrétan annak, akik Istent keresik, azok számára, többek számára az út az egy drámai út. Egy nagy szabadításnak az útja. Van olyan ember, aki valami hihetetlen sötétségben, vagy mélységben, vagy megkötözöttségben, vagy valamilyen teher alatt kezdi el keresni Istent, és egy ponton felismeri, hogy Jézus leveszi róla a terhet, hogy Jézus megszabadítja őt. És ez nagyon-nagyon jó. Csak amikor ő elmondja, hogy figyelj, én így ismertem meg Istent, akkor az a másik ember, akinek az élete különben nagyjából kerek és egész, nem tud kapcsolódni, mert én most nem érzem azt, hogy nekem valami Istenre szükség, keresem őt, de én nem vagyok ilyen sötétségben és mélységben. És itt fontos megérteni, hogy az ő útja pontosan lehet a csendes, isteni bölcsességnek a magunkhoz ölelése Jézusban. Egyszerűen csak éled az életedet, figyeled a dolgokat, keresed az Urat, és szépen, csendesen, fokozatosan, minden nagy drámai szabadulás és megtérés és átélés nélkül egyszer csak megérkeztél, és ott van a szívedben, hogy Uram, én már tiéd vagyok, te az enyém vagy. Én a te akaratod szerint akarok élni, én gyönyörködök a te igazságodban, én gyönyörködök a te bölcsességedben, én már a tiéd vagyok. Vagy aki már Krisztusé. És megéltétek többször, hogy milyen, amikor valaki átél egy ilyen hatalmas szabadítást, látványos munkáját Istennek. Olyan szomorú, amikor az ilyen ember mindig csak pörgeti magát, és újra át kellene valamit élni, ahhoz, ahelyett, hogy le tudna lassulni, ez lesz a második pont, és meg tudná élni Isten jelenlét és Isten közelségét a mindennapokban, a csendesben, az elrejtetben, a bölcsességben. Tehát az első dolog, ha ezt ki akarod bontani, ezt az ajándékot, hogy miközben abszolút fontos nyitottnak lenni arra, hogy Isten hatalmasan cselekszik ma is, mégsem szabad bezárni őt ebbe, hogy ő csak így cselekedhet. A második dolog, feltétel, hogy ezt a nagy ajándékot kibontakoztassuk az életünkben, az viszont a lelassulás, a lecsendesedés és a megállás. Lényegében ez nem más jelent, mint hogy megtanulsz gyönyörködni. Megtanulsz gyönyörködni az életben. Megtanulsz gyönyörködni a teremtett világban. Megtanulsz gyönyörködni a másik emberben. Ugyanezek a szavak, gyönyörködés, közelség, öröm, játék, szépség, mindezek megélése a bölcsesség útjához tartozik. Elgondolkodtam azon, hogy Jézus nagyon sokszor tanít úgy, hogy a természetből vesz képeket. Egy jól ismert hely a hegyi beszédben, amikor arról akar tanítani, hogy ne aggódjunk azért, hogy miből fogunk megélni, hogy mit fogunk enni. Majd ne aggódjunk azon, hogy mibe fogunk költözni, ez is a megélhetésről szól. És amikor Jézus erről tanít, akkor úgy tanít, hogy azt mondja, hogy nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak. Mennyei atyátok eltartja őket. A természetből vesz egy képet. Majd utána azt mondja, hogy figyeljétek meg a mezei liliomokat. És azt mondja, hogyan növekednek, nem fáradoznak, nem fonnak, de mondom nektek, Salamon a leggazdagabb király. Teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül, a liliomok közül, csak egy is. Szerintetek, hogy jutott el Jézus ezekhez a tanításokhoz? És hogyan tud ez a tanítás átjönni hozzánk? Jézus, madarak, aha, nem. A liliomok, mondom, nem. Egészen biztos vagyok benne, hogy egyetlen egy módon. Hogy Jézusnak volt ideje lelassulni, csendben lenni Isten jelenlétében, valamikor ült a természetbe, Isten előtt, pihent, gyönyörködött, látta a madarakat, és egyszer csak ezen keresztül Isten elkezdett beszélni a szívéhez. Lilium megnézte, gyönyörködött benne, és egyszerűen csak ez elkezdett valamilyen jelentést hordozni az ő számára. És hogyha valaki ezt komolyan akarja venni, mit tud ezzel kezdeni? Ha amikor Jézus azt mondja ott azoknak az embereknek, hogy nézzétek meg az égmadarait. Aha, tényleg így van, nem. Jézus azt mondja, gondolkozz egy kicsit el ezen, idő. Meditálj rajta, gondolkozz, legyél jelen. Nézzétek meg a föld mezőliliumait, nézd meg, de tényleg nézd meg. Amíg el nem jutsz odáig, hogy gyönyörködsz benne, és felismered, hogy milyen szépség van benne. Advent a lecsendesedésnek lenne az ideje, a készülésnek. Ezt múlt héten mondtam itt este. Ugyanakkor advent a legpörgősebb időszak az életünkben. Kinek van ideje megállni? Kinek van ideje elcsendesedni? Kinek van ideje szemlélődni? A munkahelyen ilyenkor van a legnagyobb hajtás, a vizsgai időszak már ilyenkor indul, a karácsonyi őrület rajtunk, nem? Kinek van ideje gyönyörködni a másik emberben, egy gyerekben, párjában, egy idős emberben? Senkinek, és mégis azt kell mondanom, hogy a mi döntésünk egyedül, hogy a bölcsesség útján akarunk-e járni. Ha a Krisztusban magadhoz ölelt bölcsességet szeretnéd kibontani, Jézus útján kell járni. Megállás, lecsendesedés, imádság, nyugalom. Meditálás az Isten igéjén, gyönyörködés a világban, az életben. Nem tudom, hogy lehet, hogy az az ember, aki a történelem legfontosabb személyeként, a történelem legnagyobb és legmesszebb menőbb hatással bíró életét élte, Jézus, az az ember képes volt megállni. Nem az a baj, hogy olyan sok dolgunk van, hanem az a baj, hogy olyan bolondmondon éljük az életünket. Én azt hiszem, túl fontosnak gondoljuk magunkat, és túl fontosnak gondoljuk a programjainkat. Az egész bölcsesség sorozatban az egyik visszatérő gondolat az, ha bölcsek akarunk lenni, gyakorolnunk kell a biblikus meditálást. És sajnos nem tudok mást mondani. De ezt nagyon komolyan szeretném mondani. Ha egy pillanat erejéig el akarunk indulni és járni akarunk az Istennel élt élet útján, a legalapvetőbb dolog, ami hihetetlenül egyszerű, hogy kiszakítjuk rá az időt. Ennyi. Pont. Ennyire egyszerű. És mégsem tesszük meg. És itt jön a harmadik dolog. Hogyha ki akarjuk bontani ezt az ajándékot, és ez összefügg ez is az előzővel, az azt jelenti, hogy bármilyen megoldandó kérdésünk vagy problémánk van, azt összekötjük Jézussal, a bölcsességgel. Mert azt mondja Jézusról, Pál apostol, hogy ő benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Érted, hogy ez mit jelent? Van ennek következménye? Hogy ő benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Van ennek következménye arra, hogy én mit kezdek az életem problémáival és kérdéseivel? Megmondom, hogy mit csinál nagyon sok ember. Mi is. Azt mondod, hogy ha már keresztény vagy, Jézus a megváltom, le van rendezve. Ezeket a problémákat meg valahogy meg kell oldani az életbe. És nem kötitek össze. És elmentek ilyen tréningre, meg olyan szemináriumra, meg ilyen megoldásra, meg olyan hat pontra, meg ilyen nem tudom mire. És nem kötitek össze, kötjük össze az életünk alapvető kérdéseit, problémáit, leggyakorlatilag ügyeit. Mindaz, miről szó volt? Pénzügyek, kapcsolat, sorolhatnám. Azzal, hogy mit jelenthet ez a nagy titok, hogy az a Jézus, aki a Szentlélek által a szívünkben él, ha befogadtuk őt, az minden bölcsesség, minden ismeret kútfője. És ebből az következik, hogyha nem vagyunk hajlandók összekötni üzleti ügyeket, a gazdasági ügyeket, a tanulási ügyeket, a párkapcsolati ügyeket, a munkaügyeket, mindent, ami csak jön, ha nem vagyunk hajlandók összekötni, nem vagyunk rá képesek, akkor Jézus bekerül egy ilyen vallásos dobozba. Az életünk meg zajlik valahol máshol. És ennek két következménye van. Vagy képmutatóak leszünk, mert azt gondoljuk, hogy mi teljesen rendben vagyunk vele, pedig ő már csak egy doboz, mert az egész életünk más alapokra épül. Vagy pedig, ha nem képmutatóak leszünk, akkor szépen ez a doboz ez így összemegy, elmúlik, és mi elsodródtunk Jézustól, kész, már nélküle élünk. Ha ki akarjuk bontani ezt az ajándékot, az életünk összes kérdését össze kell kötnünk Jézussal. És mi kell ehhez újra? Csend. Imádság. Isten igéje. Barátok, amiről múltkor volt szó, két hete. Testvérek, akikkel meg tudom beszélni. Tanácsadók, akik segítenek, múlt heti téma. Össze kell kötni. Össze kell kötni. Az örömhír az, hogy Krisztusban minden bölcsesség a tiéd. Minden. Érted? Felfoghatatlan. Minden ott van, és a miénk. Vagy ha még Krisztus nem a miénk, akkor a miénk lehet, ha befogadjuk Krisztust. Mindaz, ami praktikus, mindaz, ami gyakorlati, ott van benne a tiéd. És ugyanakkor ő benne a világ, az élet legmélyebb titkával és valóságával is összekötetésbe kerültél. És csak egyetlen egy hívása van, hogy akkor ezt engedjük kibontakozni. Úgyhogy ahogy most együtt leszünk éneklésben, dicsőítésben, hozzuk a szívünket és ezeket a gondolatokat Isten elé. Mi az a konkrét dolog, amit össze kéne kötnöm, pedig kihagytam az életemben belőle? Mit tudok tenni annak érdekében, hogy tényleg lelassuljak, lecsendesedjek? Én most délután elhatároztam, hogy lemondok egy jövő heti programot, pedig nagyon érdekelne, fontos lenne, lemondom, mert belehalok, ha megcsinálom. Rosszat fognak gondolni rólam, nem megyek el, szeretnék, hogy ott legyek, nem baj, nem megyek el. Miért? Mert Isten fontosabb. Mit tudsz konkrét döntést hozni, hogy csendesebb légy, hogy máshogy, legalább ez a két hét még karácsonyig máshogy történjen. És a harmadik, amit átgondolhatsz, hogy fel tudod-e ismerni Istennek a munkáját a mindennapi életekben, az apró hétköznapi dolgokban? Tudsz-e gyönyörködni az életben? Enged. Mi az, ami szép? Mi az, amire soha nem gondolsz? Mi az, amiért hálát adhatsz? Magadon, a másik emberben, a barátokban, a családtagokban. Enged, hogy Isten beszéljen hozzád. Amen. Imádkozunk. Adunk, hogy felismerjük azt a hihetetlen nagy ajándékot, amelyet Krisztusban elplántáltál az életünkbe, a szívünkbe, a te szent lelked által. És bontakoztass ki azt a sok-sok kincset, ami ott van. Abban, ahogy éljük az életünket, abban, ahogy megoldjuk a kérdéseinket, abban, ahogy hordozzuk a nehézségeket, abban, ahogy megtanulunk gyönyörködni, mindabban, ami szép és jó. Abban, ahogy vallást teszünk rólad más emberek előtt. Abban, ahogy megbékélést munkálunk ott, ahol viszály van. Abban, ahol visszafogjuk magunkat és a magunk érdekeit, hogy másokat helyezzünk előtérbe. Abban, ahogy döntéseket hozunk az élet legkülönbözőbb területein. Szent lelkeddel eleveníts meg bennünket, hogy lássuk, éljük ezt a nagy kincset. Imádkozunk, Urunk, a körülöttünk lévő emberekért, akikkel találkozunk már holnap, vagy már ma este a családban, vagy holnap munkahelyen, vagy iskolában. Imádkozunk azokért, akik szívében nem ragyogott fel a te világosságod és a benned való élet. Akik számára az élet sokkal inkább sötétség, homály, a maguk számára is üresség és halál. Kérünk téged, hogy hozd ki őket a világosságra, és ezt a te munkádat mi ne elrontsuk, hanem a szavainkkal, a jelenlétünkkel, az imádságainkkal, a tetteinkkel hitelesítsük. Imádkozunk, Urunk, ezért a városért adventben, amikor annyi fény gyúl, de talán csak azért, hogy az egyetlen egy világosságot ne vegyük észre. Mégis kérünk, fordítsd a város szívét magad felé. Áld meg a vezetőket, az egész ország vezetőit. Hadd tekintsünk fel te rád, aki a békesség fejedelme vagy. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké.